Szeretettel üdvözlöm a hallgatóimat. Építészet történet 6. részénél tartunk, és az előző hetekben a korai modern építészetről, a 20. század első felének építészeti alkotásairól volt szó. Akkor beszéltünk arról, hogy szemben a 19. század formákba duskálódó historizmusától, vagy pedig a szecessziónak ettől a nagyon festői építészetétől, a 20. század elején néhány bátor úttörő az építészetnek addig ismeretlen területeire kalandozott el, meghirdették a fontos jelszót, hogy az építészet olyan művészet, amelyiknek megvannak a saját eszközei, a térformálás, a tömegalakítás, és ezekkel az eszközökkel képes kifejezni mindenféle formai díszítés nélkül a mondani valóját. Tehát a 20. század elején szembefordultak a 19. század historizmusával, a századfordulónak az avantgárd szecessziójával, és a mozgalom élére egy német építészetiskola Bauhaus, illetve egy francia építész, egy szenvedélyes hangú francia építész, Le Corbusier állt. Le Corbusier volt az, aki összefoglalta azt az 5 pontot, amelyik, hogy úgy mondjam, ajánlásnak született, de nagyon úgy szólt, mintha napi parancs lenne számunkra, építészek számára, hogy milyen legyen egy épület. Corbusier azt mondta, hogy tiszta, geometrikus forma legyen egy épület, álljon lábakon, lebegjen a tömeg, hogy minél jobban meg lehessen csodálni a tiszta egyszerűségét. Az épület alatt nőjenek virágok, persze az árnyékban soha nem nőttek ki. Az épület tetején szintén zöldtető, fű, fák, ezt gyakran megtörténik. Aztán, hogy az épület alaprajzi elrendezése legyen olyan, hogy a terek szabadon áramoljanak, ehhez Corbusier kitalált egy vászszerkezetes házat, amely lehetővé tette, hogy a térelválasztás elkülönüljön az alátámasztástól, szinte megszabadult az építész a tartó szerkezeteknek a rabságától, legyenek a szobák megvilágítva ablaktól, faltól ablakig, tehát legyen egyenletes a szobák világítása, és végül pedig, hogy a homlokzata, a külső burka az épületeknek, külső burkolata is szabaduljon meg a főfalaknak a rabszolgasága alól, tehát szabadon lehessen alakítani az épületek külső formáját. Az elmúlt órán arról beszéltem, hogy ezek a nagyon szigorú elvek valóban érvényesültek is a két háború közötti építészetből, de nem volt egészen összhang, a siker nem volt tökéletes. Az emberek egy része megértette ezeket az észszerű, racionális törekvéseket, de nagyon hamar unalmassá váltak, megszokottá ezek az épületek. Ez a kevés motivum, amivel a korai modern építészek dolgoztak, ez könnyen ismételhető volt, bármelyik építész számára egyszerűen megvalósítható volt. A múlt órán már arról beszéltünk, hogy hogyan próbáltak megszabadulni az építészek ezektől a nagyon szigorú kötöttségektől, és láttuk, hogy voltak olyan építész egyéniségek, akik már természetüknél fogva Frank Lloyd Wright, vagy pedig Alvar Aalto nem voltak hajlandóak a parancsot szó szerint követni, és erre az időszakra jellemző az is, hogy ismét felfedezték az építészek a történeti környezetet. A korai modern nagyon szigorúan ítélte meg az elmúlt századok, évezredek építészetét. Úgy gondolták, hogy amik korábban létrejött a lakás munkája, az nem alkalmas a jövő számára, igazából nem lehet modernizálni ezeket, tehát halálra ítélték a történeti környezetet. Az emberek nem értettek ezzel egyet, és emellett pedig az építészek maguk is szerettek volna egy kicsit lazább, színesebb épületeket produkálni, és az igazi ütközet az lényegében a történeti városokban zajlott le, a történeti városokban, ahol a meglévő házak közé új épületeket kellett építeni. Hát néhány képpel szeretném illusztrálni azt a folyamatot, hogy hogyan változott meg az építészeknek a szemlélete egy évszázad alatt, hogyan viszonyultak a környezetükhöz. A történeti városok közül vetítenék először egy képet. Sopron felülnézete ez. Látjuk, hogy igazi nőtt város, szerkezete pontosan 2000 éves, és az egyes korok építészeti emlékei egészen pontosan illeszkednek egymáshoz, igazi összhang uralkodik ezen a képen. Régen természetes volt, hogy a különböző korok, különböző stílusai egymás mellé épüljenek. A Soproni utcáknak az egységes képe is hosszabb idő alatt alakult ki, és tűzvészek, földrengések pusztították a várost, épületek összedőltek, de ahogy látjuk, az épületeknek a homlokzatán felfedezzük az úgynevezett előzmény épületeket is. Tehát egy egészen természetes fejlődés volt egészen a 19. századig. A 19. században, hogyha valaki élesítené egy kicsit a képet, vállalkozik valaki rá, meg kellene csavarni. Köszönöm szépen. Tehát a 19. századig nagyjából ez a harmónia, ez az egyensúly, ez megmaradt. Sopron főterét mutatom megint, egy középkori lakóház rokokó stílusába átalakítva, egy reneszánsz várostorony, és egy 19. századi historizáló városháza épület, és láss csodát, ezek a különböző koroknak az alkotásai összhangban vannak egymással. A következő kép Budán készült, és egy torzót mutat. A 19. század ugyanis valahogy léptéket tévesztett. A 19. század az első olyan korszak, amikor nem vették figyelembe az előző korok által létrehozott épített környezetet. A középső fehér épület kétszer olyan magas volt, a budai ostrom során aztán bombatalálatot kapott, felére bontották, de így is látjuk, hogy megbomlott az a fajta történeti egyensúly, ami korábban olyan otthonos hangulatot kölcsönzött az épületeknek. Hát akkor hogyan építsünk a környezetbe? Az 1920-as években, amikor a modern mozgalom még nem erősödött meg, akkor az a hit terjedt el az építészek között, hogy stílusban kell építeni, vagy ha nem is konkrétan egyfajta stílusban, de történeti elemek felhasználásával óvatosan illeszkedni kell a környezethez. A várkerület Sopronban, és talán észre se vennénk, hogy az a középső, erkélyes, zártérkélyes épület az 1920-as éveknek a közepén épült. Tehát az összhang megmaradt, csak hogy a modern építészeket ez a fajta alkalmazkodás nem elégítette ki. Úgy gondolták, hogy nehezen kivívott elveiket valami módon a történeti környezetbe is érvényesíteni kell. De ez a folyamat, ez elég nyersen és elég durván zajlott le, különösen a II. Világháború után, amikor végre elkezdődött az ország építkezni. Pápáról mutatok egy képet, a Korvin utca, hátul a két tornyú Zopp templommal, tökéletes egyensúly uralkodik ezen a képen, pedig vannak földszintes, emeletes házak, vannak 18. századi házak, 19. századi házak. Na most egy ilyen eszményi képbe, most megint kérek egy kis élesítést, mit lehet csinálni az épületekkel? Most éves. 19. 20. század megváltozott szemlélete, hát nem mindenki tartotta magára nézve kötelezőnek ezt, hiszen például itt Pápán a műemlékesek egész egyszerűen az összeomló földszintes házikó helyett egy újabb földszintes házat építettek, pedig itt igazán érdemes lett volna egy modern épülettel kísérletezni. De nem így természetesen, ahogy a következő képen látszik, hiszen ez egy nagyon finom szövésű történeti városszövet, ez a Pápai Kossuth utca, és egyszerűen lebontottak egy egész tömböt, és belehelyeztek egy ilyen lábakon álló kocka épületet, mindenben kielégíti Corbusier-nek a előírásait, de bizony az utcának a hangulata megtört, az utcának az egész képe, harmóniája ezzel az épülettel fölborult. De hát tudok sajnos más ilyen példát is mutatni, például a Győr-Törzenti belvárosában megtartották a régi épületeket, de közvetlen határán hatalmas bontás és átépítés kezdődött el, akkor épül föl a Győri Színháznak az épülete. Hogy mekkora léptéktörést okozott ez az épület, ez a következő képen látható. Az apró földszintes házak fölé emelkedik, mint egy hatalmas rakéta. Kilövő ez az épület, elárulhatom, hogy az űrhajóról csak a kínai falat és a 10.000 méter magasan a repülőgépről csak a színházat lehet észrevenni. Tehát egy olyan nagyságú új motívum közvetlen a történeti belváros határán, bizony ez itt már átlépte azt a határt, amelyet mi ideálisnak tartunk. És sajnos Győrben egy másik vitatható példa, ez szintén a történeti belvárost mutatná, ha nem épült volna elé ez a hatalmas, nagy függönyfajas épület, ami tökéletesen letakarja a teljes belvárost, eléje tolakszik, és bármennyire igényes is az architektúrája, ezért nem tudjuk ezt az épületet igazán szeretni. Győrben sok zavart okozott, hogy a műemléki terület mellett közvetlen házgyári technológiával építettek házakat. Látjuk a régi épületeket, és látjuk, hogy mennyire képtelen párbeszédet kezdeni egy ilyen tizenemeletes kockaház a mellette lévő magas tetős épületekkel. Természetesen, ha magukat az épületeket nézzük, és egy lakótelepre képzeljük magunkat, akkor ez a kép közel sem olyan zavaró, de a valóságban együtt a történeti belvárossal érezzük, hogy itt valami elveszett, a harmónia. De hát ugyanezt a hibát megcsinálták Veszprémbe is, ahol a vár területén megtartották a régi házokat, a polgárvárost pedig lebontották, és mit kaptak helyette a veszprémi polgárok? Kaptak egy toronyházat, amit már a Balatonról látni lehet, és kaptak néhány áruház épületet, úgy hívjuk őket, hogy lepény épületek, és eltűnt az egész területnek a hangulata, és bizony ez a kis megmaradt templomocska, ami még konkurenciát is kapott egy kopilit lépcsőháza, ez bizony nem tud olyan erős lenni, hogy ellensúlyozza azt a hatalmas ürt, ami a bontással keletkezett. Ez egy nyíregyházi példa, és megint csak azt mutatja, nem védett a városközpont, de van egy nagyon finom, szinte dombormű finomságú épület, és ehhez kellett volna illeszkedni az új épületekkel. De ezek az új épületek olyan erőteljes, nehézkes motivumokat alkalmaznak, ezek a nagy, súlyos zárt erkélyek, ezek a túlformált erkélyek, hogy szabályszerűen maguk alá gyűrik azt a finom kis késő historizáló szecessziós épületet. Tehát abszolút nem volt érzéke az építésznek ahhoz, hogy hogyan kell idomulni a környezetéhez. Hasonlóan kérdéses példa, igaz, hogy itt ennek a kis zárterkélyes tornyos motivumnak egy toronyház felel meg, de hát mennyire más a kettő egymástól. Tehát nem alakul ki párbeszéd a környezet és az új épületek között. Külön problémát okozott a háború okozta károknak a helyreállítása. Én itt most egy németországi példát mutatok, ahol látni, hogy a középső, magasabb épület nagyjából helyreállítható volt, és mellette korszerű anyagokból, de a régi formákkal megmintázták az egykori épületeket. Egyfajta harmónia kialakult, de ugyanakkor érezzük, hogy szegényezett a kép. És hát itt van Buda. Budának rettenetes tragédiája volt a II. Világháború, amikor a magyar és német csapatok próbálták megvédeni, és a Vörös Hadsereg pedig elfoglalta a várat, szinte romváros volt. Én emlékszem, hogy apró gyerek voltam, és akkor itt sétáltunk, akkor szinte utcák se voltak, hanem csak drótkerítések, amelyek a romokat, az életveszélyes épületeket a vékony kis járdától elválasztották. Az 1960-as években többféle épület is épült, kiegészítették, vagy pedig helyreállították, amit lehetett, és amit pedig nem lehetett, ott új házakat építettek. A szembe velem itt egy olyan épület látható, ahol elpusztult az architektúra, de a gyönyörű kapu megmaradt. Nagyon helyesen ezt a kaput beépítették az architektúrába, de a maga az architektúra rendkívül tartózkodó. A kollégák ezzel se voltak megelégedve, azt mondták Nikotex architektúra. Önök nem dohányoznak, és nem tudják mi az, hogy Nikotex. Aki le akart szokni a dohányzásról ezekbe az időkbe, az olyan cigarettát szívott, amiben nem volt nikotin, se íze, se szaga nem volt, és nem is tudták, hogy miért szívják. Hát szóval ilyen Nikotex architektúra, ilyen túlságosan tartózkodó architektúra, ez volt az egyik megoldás az épületeknek a kiegészítésére. És hát mondanom se kell, ezzel se voltunk megelégedve. Ezen a képen egy bátor kétemeletes házat látunk, egy új épület, amelyik ablakosztása arányai szépen összhangban vannak a mellette lévő házakkal, és volt bátorsága az építésznek egy második emeletet ráépíteni. Meg kell jegyeznem, hogy egy történeti városban egy szintkülönbség le vagy föl, szinte jól esik a szemnek, egyfajta dallamot, sugárzást ad az utca vonalának. A második emeletet kibontotta, lodzsásan alakította ki, és ez egy tökéletes harmónia jött létre, ugyanakkor gazdagodott a városkép. És hát gazdagodott a városkép, hogy például nem toronyház épült ott a régi kolostor, mai Hilton szálló helyén, hanem a tornyot rekonstruálták, és ott helyezték el a szükséges víztartályokat, ami a szálladához szükséges. Na hát ez egy érdekes épület. Ránézésre azt mondanánk, hogy ez egy szinte ilyen szintelen, szaktalan, isztelen Nikotex architektúra, de ma, amikor a minimalista építészetet kedveljük, akkor ha sokat nézzük ezt a homlokzatot, vannak azért ezen olyan finom fogások, amik elegánssá teszik ezt az épületet. Ez is jellemző ránk építészekre, hogy változik a szemléletünk, ami tegnap nem tetszett, azhoz ma közelebb kerültünk. A régi kapuaiat is megtartották. Van része Budának, ahol a teljes beépítés elpusztult, nagyon helyesen, ahol tér volt, ismét teret építettek. Itt csak a lovas szobor a régi, az épületek, amit a teret körbeveszik, mind újak, de nagyon finom, szellemes épületek. Hát persze lehet vitatkozni, hogy egy függönyfal a történeti környezetbe. Én egy kicsit azon is vitatkoznám, hogy túl erős az épületnek a emeleti előreugrása, hiszen ezekhez a finoman rajzolt történeti homlokzatokhoz nagyon nehéz hozzáilleszteni egy ilyen fajta épületet. Jobban szerettem ezt a sarokházat, ahol nyers tégla architektúrát ilyen gótikus pillérszerűen fogalmazta meg az építész, fehér mésszel beslemmolta az épületet, nagyon kellemes sarok alakult ki, visszahúzódó, de ugyanakkor mégis karakteres. Hát ennek érdemes a részleteit is megnézni, hogy milyen fegyelmezett, és ugyanakkor mégis mennyi finom részletet tartalmaz egy ilyen modern architektúra. És ahol természetesen megmaradt valami a régi épületből, ott azt beleillesztették. Sokat vitatkoztak a Hilton szálon, hiszen itt a meglévő klasszicizáló késő barokk kolostort egy modern épület szárnyal bővítették meg. Azt hiszem, hogy ez a bővítés sikeres volt, hiszen ott hátul áll a gót, neogót Mátyás templom a maga erős, függőleges osztásával, és lényegében ez a függőleges osztás cseng vissza ebben az épületben, lehet rajta vitatkozni, én szeretem ezt a házat. Problémásabb a jobbra lévő épület, ez tudnék egy iskola, és egy iskola épület az nagy tömeget kíván. És itt a következő probléma, amikor az építész nem érzi meg a finom ritmusát a házaknak a sorának, és ide egy hatalmas, nagy tömeg a régi apró házak helyett egyetlen nagy épületegyüttes került be, bizony ez a térfala a várnak nem túl szerencsés. És hát látjuk hátul, hogy a hadügyminisztéri épülete, a hadügyminisztérium lebombázott háza még mindig abban a formában áll, ahogy a háború végén volt. Egy pillanatra még vessünk szemet a kisvárosainkra is. Ez is egy külön probléma, hogy hogyan lehet egy ilyen kis földszint plusz emeletes mezővároskához alkalmazkodni. Hogyan alkalmazkodott az építész? Megint túlságosan erősen kiugratta az emeletet, de maga a tetőforma, ezek a félnyerek tetők, ahogy egymásra halmozódnak, ezek nem idegenek a pápai városképtől. Én hibái ellenére szeretem ezt az épületet. Sokat vitatkoztak a Káptalandomon, a Kis Hilton, a Győri Kis Hilton épületén. Szédlőmajor Zsuzsa városrendező határozta meg az épület tömegét, legyen neki egy hatalmas nagy kucsmája cserépből, és az építész Lőrinc József fogalmazta meg az épületet. Őneki az volt az elve, hogy egy modern homlokzattal állít szembe a dóm templommal, és hogy majd az tükröződik benne. Hát látjuk a képen, hogy nem tükröződik. Tudnilik egy sor olyan motivum került a homlokzatra, amelyek hiteltelenné teszik ezt a ötletet. Tömegében jó, részleteiben szerencsésebb is lehetne. Egy tipikus soproni helyzet, amikor egy félkör zártárkéjjel záródó ház helyett a modern építész, amikor új házat épített a háború után, nem volt szíve íves homlokzatot alkalmazni, kisarkította. Hát az épületnek egy ilyen kis archaizáló íze van azzal a kis szobrocskával, de ami a fő probléma, hogy csak erről a pontról látható az a gyönyörű szép Förster-féle evangélikus kő torony, mert ahogy elindulunk délfelé, ez az épület letakarja a mögötte lévő teljes utcaképet. Hiba. Jobban szeretjük ezt az épületet, ami szintén Sopronban, az Orsolya téren épült. Itt már a 19. században egyfajta lépték különbség alakult ki a két emeletes zárda és az egyemeletes zöldház között, és nagyon ügyesen, egyszerű eszközökkel, korszerű motivumokkal fellépcsőzi az építész, ugyanakkor itt is nyers tégla felület csak bedörzsölve, ami nagyon jól alkalmazkodik a környezetéhez. Ezt az épületet is szeretjük, mert finomak a gesztusai. Tudjuk, az rendkívül fontos, hogy egy ilyen nagyon rajzos utcakébe nem szabad túl erős árnyékot adó motivumokat belekomponálni. Édesapám mesélt, amikor az a ház született, akkor még 1,50-et lógtak ki az erkélyek, és ő kérte az építészt, aki hallgatott a szavára, csendesítse le. Ez a nagy plasztikát nem bírják el a történeti házak, a környező épületek, de ebben a finom formában aztán valóban harmonikusan fordul az épület. Egy zseniális épület, Sopronban a várkerületen, azt is mondhatnánk posztmodern, pedig akkor hol volt még a posztmodern? Egy teljesen szabálytalan, ez a jobboldali fehér ház, a tető is befelé lejt a híres soproni esőjárdák irányába, maga a homlokzat elosztása is egészen különleges, a maga furcsaságában tökéletesen alkalmazkodik a mellette lévő rokokó házhoz. És hát Győrben is mutattam rossz példát, akkor hadd mutassak ennél jobb példát. Ezek a Teleki utca sarkán álló épületek, Győre Zsolt alkotásai sokkal jobban figyelembe veszik a környezetüket, és amit még nagyon szeretek, hogy belső utcácskákat nyitott az építész, tehát arányaiban, légterében is közeledett a belvároshoz. Még egy jó példa Győrből, a Kazinczy utcának a beépítése. Itt megint a problémát a nagyon magas historizáló épület és az alacsonyabb házak okozták. Az építészek itt is meglőcsözték a homlokzatot, és igazi nyereség, hogy egy átjáró udvart alakítottak ki, és ezzel megint csak mi győriek gazdagodtunk. Egy kevésbé jó sikerült kép, ebben az esetben azért kellett harcolni, hogy a sarokházat ne bontsák le, egy tűzriadó alkalmával egy vasárnap eltűnt volna az épület, amikor közbeléptünk, és hogy a korábbi ferde beépítési vonal megmaradjon. A városoknak nagyon konók az emlékező tehetsége, ez a ferde vonal, ez lényegében még az ókori kampusznak, a ókori erődítménynek a diagonális vonala, és ezt nem lehet helyettesíteni kockáknak az egymás mellé sorolásával. Részleteiben túlságosan hangsúlyossá vált, túl tagoltá, az udvari homlokzattal kevesbé foglalkozott az építés, sokkal jobban sikerült. Még néhány kép, nagyon szeretem azokat a házakat, akik egyfajta derűvel, humorral alkalmazkodnak a környezetükhez. A műemlékesek ugye megkövetelik az alkalmazkodást, Jurcsik Károly és követői olyan házakat építettek, amelyek egy kicsit emlékeztetnek a történeti beépítése, de ha jobban megnézzük, akkor minden egyes részletük egy szellemes, új építészeti formát mutat. Sopronban a háború után a szó nemes értelmében embertelenné vált a belváros, hatalmas nagy bombakárok keletkeztek, ezt a vasalva alakú telket is beépítették, méghozzá nem rosszul, ugyanazt a beépítést valósították meg, mint korábban. Ami itt probléma számomra, megint túl erősek a motivumok, ezek a nagy tetőablakok, ennél finomabb kézzel kell bánni a belvárosi környezetbe az épületekkel. Úgy, ahogy az Remholz Péter tette a budai várba, alig maradt meg valami rom az épületből, ezt egészíti ki, ami helyreállítható, helyreállítja, és amit nem lehet helyreállítani, az pedig ilyen nagyon kedves, humoros motivumokkal összekacsintva az utcán járóval, hogy én tudom, hogy nem gotika vagyok, de valahogy úgy csinálok. Tehát ezek azok az épületek, amelyek számunkra, építészek számára példán szolgálhatnak. Ennek az épületnek egy részlete, látjuk, megjelenik a csúcsív rajta, a kő konzolok, de mindez olyan játékosan eltévesztve, és ettől ez az épület nagyon emberségessé válik, és nagyon szépen belesimul a környezetébe. Megint csak a jó példák egyik legjobbika. Lehet alkalmazkodni, hát Hundertwasser építészű barátunk Bécsbe például ugye egy ilyen furcsa posztmodern épületet épített a historizáló házak sorába, és higgyék el, hogy az épület minden furcsasága ellenére nagyon jó itt ezen a helyen. Tehát nincsenek megkötve az építész keze gondolatai, csak az a fontos, hogy tudjon alkalmazkodni a környezetéhez. Ezt is szeretem, Finta Józsefnek a taverna épülete, ez az építésznek még egy ilyen posztmodern korszaka van, azóta sokkal szigorúbb házakat tervez ő is, a Váci utca képét nagyon jól kiegészíti. És hát vannak jó győri példák is, a professzorok, Bodrosi Attila professzor úr, a Szalánci Gábor terveztek itt sarokházakat, és azt kell mondani, hogy ezek az épületek nagyon jól kiegészítik Győrnek a belvárosi képét, és a mögötte lévő földszintes házakért se volt kár, amikor lebontották. Tehát ilyen esetben szabadabb keze van az építésznek. Hát vannak aztán egészen furcsa dolgok. A világot felzaklatta a gráci, hatalmas, nagy, minek mondjak, buborék, vagy mesztelen csiga, vagy én kimondottan szeretem ezt az épületet is. Látjuk, hogy ott a egyik sarkában megtartotta a 19. századi öntött vas épületet, és ahhoz komponálta hozzá ezt a környezetétől teljesen elütő, de hangulatában és arányaiban mégiscsak újat adó és ugyanakkor harmonizáló épületet. Szeretem ezt a házat, sokan vitatják. Én azt hiszem, hogy ha valaki tehetséges építész, még ezt is megteheti. És itt van az utolsó képen, és ez egy nagyon szomorú esemény. Tudnék, vannak építészek, akik úgy fogják föl a történeti környezetben való építkezést, hogy csak a homlokzatot kell megtartani. Az épületeket mindig a tér igénye hozza létre. Az épület igazi alkotóeleme a tér, amit körbevesz a tömeg, és lefednek a homlokzatok. Ha csak a homlokzat marad meg, akkor elveszik az épületnek a lényege. Ez egy washingtoni példa, ahol egy korszerű új épületet ragasztanak hozzá a 19. századi homlokzathoz. Nagyon kérem, ezt a példát ne kövessék. Az építészet útja a következő évtizedekben egy még erősebb historizálás felé vezetett, ezt hívjuk a modern utáni posztmodern építészetnek, de erről a következő órán fogok szólni. Köszönöm a türelmüket! Köszönöm.